Azt a címet adtam elég önhatalmulag a mostani beszélgetésnek, hogy és mi a helyzet a közszolgálatisággal? Itt egy személyesebb műhelyünkben Zsolt Péter médiaszociológus, aki most a vendégünk, rendszeresen ezt szokta fölvetni, hogy a közszolgálatiságra kellene jobban odafigyelni. Hát most akkor élő szóban erről beszélgessünk. Szia Péter, és boldog új évet!
Szia! Én mindig féltem attól, hogy én leszek a közszolgálatiságnak a szóvivője. De hát így alakul.
Hát nem szóvivője, de az egyik ilyen aktora, aki rendszeresen azt mondja, hogy na jó, de beszéljünk erről is. És hát ez nagyon fontos. Hát nyilván azért teszed ezt, mert hogy általában is az ember hallgató vagy nézőként, vagy médiahasználóként, de ráadásul te médiaszociológus vagy, aki kutatsz, írsz erről, nyilvánvalóan ennek a jelentőségét te különösen értékeled. Azért azt egy-két mondatban összetudnád nekünk foglalni, hogy miért fontos a közszolgálatiság minden más média változat jelenléte mellett? Mit kapunk tőle?
Még mindig hagyd védekezzek egy kicsit, tehát hogy a 90-es években egyáltalán nem voltam úgy a közszolgálatiság pártján, mint most, tehát azt gondoltam médiaszociológusként, hogy a jövő azért inkább azoknak a típusú alternatív felületeké, amelyek kielégítik a társadalomnak a legkülönbözőbb értékes igényeit, és hogy a közszolgálat ebben lemarad, mert azért ma is láthatjuk, hogy egy tudományos csatornát nézünk meg, akkor, vagy egy történelmi csatornát, akkor ezek akár a fizetősek, akár a kábelesek, hát ezekkel versenyezni alig-alig tud egy hagyományos közszolgálati médium. A te kérdésed ugye az volt, hogy
mit ad, miért fontos
a közszolgálat egyáltalán. Tehát nekem mindegy, hogy valósul meg, tehát nem nekem, hanem mondjuk a magyar társadalomnak, vagy minden polgári társadalomnak arra törekve, mindegy, hogy valósul meg, de ne legyen kiszolgáltatva ugye a piaci szempontoknak, és ne legyen kiszolgáltatva a politikának. Aktuál politikának, igen. Ezt kell tudni egy társamnak megteremteni, ezeket a feltételeket, mert mind a kettő nagyon erősen torzít. És azért az se baj, hogyha létezik egy szakma, ahol újságírók professzionális módon űzik ezt a dolgot, tehát nem abból kell megélniük, hogy könyves munkát végeznek, vagy más hasznos dolgot csinálnak, és akkor mellette még médiáskodnak, mert az nem tud olyan színvonalú lenni, mint hogyha professzionális módon űzik. És minden professzionalitás mögött kell, hogy legyen valamilyen etikai tartás is, tehát hogy büszke lehessen az ember, hogy az miért hasznos a társam számára, amit csinálok. Igazából a professzionalitás az azt jelenti, hogy valakinek a tehetsége alapján is ki van választva, tanulva is, és hogy meg is él ebből. Fölmetődött már a 80-as években, hogy a média tekinthető professziónak-e vagy sem, és hát egyre inkább akkor úgy nézett ki, hogy afelé megy a világ, miközben nagyon jól indultak a civil rádiózás, és hasonló dolgok is fejlődtek. A közszolgálat, amiről most mi beszélgetünk, az igazából angliai termék, az a BBC tudta megvalósítani először, és az összes többi nyugat-európai országban, Amerikáról most ne is beszéljünk, az összes többi nyugat-európai országban hát nem tartották magukat közszolgálatinak az egyik állami finanszírozású televíziók és rádiók.
És mit tudtak az angolok ebben?
Az egy értékhez kötődik, az egy gondolkodásmódhoz kötődik, és azt a BBC vezette be.
És mi a jellemző erre a gondolkodásra, erre az értékre?
Hát ez is változott, mert a BBC is alakulgat, ugye meg tud újulni, de eredetileg egy vegyes műsorszórást jelentett, és egy elitista hangvételt. Uh-huh. Tehát a vegyes műsorszórás azt jelenti, hogy kielégítem a társam különböző érdeklődésű igényeit és kiszolgáltatott embereit is, tehát hogy egy piaci médium nem képes kielégíteni mondjuk a vásárlóerővel nem rendelkező rétegeket, mondjuk a szegényeknek az életformájára nem fog.
Meg az ő nyelvükön nem biztos, hogy fog beszélni, igen.
És az elitista hangvétel az pedig azt jelenti, hogy többet nyújtok, mint amennyinek ki lenne mondjuk a minőség igénye, mert én vagyok ott, aki aki ebben képzettebb, és egy kicsit terelgetem a népet a minőség felé. Most ezek nem maradtak így meg, ugye, mert a BBC-vel szemben is a kihívás egyrészt az lett, hogy megsokszorozottak a csatornák. Én másfelől azért ezt a vegyes műsorszerkezetet tudta követni, és aztán meg ön saját maga is megsokszorozódott, és az elitista hangvételből is visszavettek. Tehát ugye a 30-as években...
Az elit az egy ilyen negatív fogalomnak tekintsük, tehát vagy pedig azt jelenti, hogy elvontabb szintű kommunikációra, elvontabb témáknak az elvontabb kitárgyalására, körbejárására is. Mit értesz az elit alatt most ebben a szóhasználatban?
Nem gondolom, hogy ez pejoratív lenne, bár a mai populista kultúránkban az elitet szokták
csesztetni,
hívni, igen, és ezzel lehet szavazatokat szerezni, de van előnye, hátránya. Uh-huh. Ugye, amikor zeneileg minőségi zenét adtak, most úgy mondom, hogy amiről azt gondolta az angol elit, leginkább arisztokratákra kell gondolni, hogy mi az a minőségi zene, akkor a ragtime-ot nem voltak hajlamosak beadni, mert ezt nem tartották annak. Uh-huh. De ezeket ma túlzásnak gondoljuk, ugye? De hát ez a 30-as évek, 40-es éveknek a gondolkodása volt. Igazából hát a közszolgálatiság ma már nem azt jelenti, hogy mi ráerőszakoljuk a saját minőség felfogásunkat.
Tehát nem zárja ki a ragtime-ot a média.
Nem, pontosan erről azt mondom, hogy megváltozott ez is, de ettől még a közszolgálatnak megvan az a felelőssége, hogy ne rossz minőségű valóságsókkal vigye le a színvonalat.
Vagy hogy a zene terén mondjuk, hogy ne feledkezzen meg, vagy hívja fel a figyelmet azokra az elvontabb, akár klasszikus zenei, akár éppen az előző beszélgetésben a jazz évőről volt szó. Tehát azokat az elvontabb témákat is, ami nem biztos, hogy a leghallgatottabb sávjában, vagy a legolvasottabb oldalára kerül egy-egy médiumnak, de hogy emlékeztessen arra, hogy ezek is vannak ezek, ha én jól értelek, vagy legalábbis én nekem ez jut erről eszembe.
Tehát megmaradt ez a vegyes műsorszeg, de ha nem a zenét nézzük, a hírműsoroknak az alakulását, akkor ott is észre lehet menni változásokat. Tehát valamikor ugye azt gondolta az angol elit, hogy meg Magyarországon is, ha nézzük a szocializmusnak a médiumait, akkor egy nagyon tökéletes nyelvhasználatot vártak el a beolvasóktól, és a hanghordozásnak is olyannak kellett lenni, ami a magyar hanghordozásnak megfelelő, tehát akárki nem ülhetett mikrofon mögé. És hát ez is az elitizmushoz tartozik. Tehát egy standard nyelvhasználatnak a megjelenítése, minden más az kiszorítandó. És ez is változott a 90-es években, mert a BBC-nél is megjelentek azok, akik mondjuk akcentussal beszélték az időjárást. Ugyanez a magyar megfelelője ennek az, hogy tájszólásban beszélő időjárás jelentéseket is elkezdtünk hallgatni.
Egyébként ez egy színesi...
Az időben úgy éreztem, hogy ez a BBC-nek a követése, valamiféle tudatos... odafigyelés, hogy mik a világ tendenciái. Tehát nem, mert maga a standard nyelvhasználat is, azt, ha jól tudom, akkor a magyar esetben az a vecsési tájszólásnak a megjelenítése. Tehát a standard is egy tájszólás tulajdonképpen, és nem rosszabb, vagy nem jobb, mint a többinél.
Hát a tájszólás az nagyon, az szerintem nagyon adekvát, az nagyon fontos, csak amikor énekelős, ilyen teljesen nem odaillő stílusban, azok nem tájszólások, azok egyéni balfászások.
Hát igen, látom, most elitisták vagyunk, mert ugye van egy elvárásunk, hogy hogyan kell beszélni.
De térjünk a tartalomra, és akkor egy kicsit fókuszáljunk arra, hogy mi hiányzik a magyar közszolgálat egyebek mellett. Most sok minden, amit elmondtál, ebből már ez megtalálható lenne, ennek a jelenléte, vagy ennek a hiánya, tehát kritikával lehetne illetni, de én a felvezetésben, még a műsor felvezetésében csak egy fél mondatot arra szántam, hogy a hír és a kommentár milyen módon keveredik össze a mai gyakorlatban, és hogy a közszolgálatiságnak ez egy fontos feltétele, vagy egy, hogy mondjam, követelménye, parancsa, hogy ezt a két műfajt teljesen el kellene különíteni. Te mit gondolsz erről?
Hát nem csak a közszolgálatiságnak lenne ez követelmény, mert hogy ez a kereskedelmi
médiumokra is igaz kéne legyen, igen.
Működött, és tényleg, hát ez katasztrófa, hogy, hogy mindenki véleményt mond, most mi is természetesen, de ugye a hírnek annak szemnek kéne lenni, és a véleménynek kéne szabadnak lenni, és a nagyon optimista, vagy esetleg még azt is mondhatnám, hogy naív elképzelés erről a dologról az, hogy a hírnek törekedni kell az objektivitásra.
Miért naív ez?
Hát, mert...
Ez hogy szerintem olyan normális lenne, nem?
Mert hogy nincs ilyen, hogy objektivitás. Hmm. Tehát az etikai megegyezést abban lehet összehozni, hogyha nagyon elemezzük, hogy létezik-e olyan, hogy objektív, akkor nem létezik, de az objektivitásra hírnek mindenképpen törekedni kell, és hogyha ez a törekvés megvan, akkor van egy közös nyelv a legkülönbözőbb arculatú és hozzáállású médiafelületek között. Na most ebben nyilvánvalóan a közszolgálati médiának példát kell mutatnia. Hasonlóképpen a kiegyensúlyozottságban is.
Na, egy újabb, nagyon fontos fogalom, igen.
Igen, igen, de a kiegyensúlyozottságnak a kikényszerítése is visszaüthet. Tehát ezt a problémát is ismerjük.
Amennyiben mire gondolsz, ezt most hirtelen nem értem.
A kiegyensúlyozottság az
mondjuk... Ha patika jelenti, mérlegen van kimérve, a kevésbé fontos, de
az
csak...
Az azt jelenti, igen, hogy mondjuk a hír műfajban nem a hírértéknek megfelelően válogat a szerkesztő, hanem mindenkit megszólít, azokat is, akik ismétlik az előzőt, és teljesen jelentéktelenek. Aha,
igen, tehát, így értem, és ezt elfogadom.
Miközben lehet, hogy nem ők a fontosak.
Nekem gyakori élményem régebről, meg most is még néha a falusi rokonokhoz látogatok, hogy a rádió megmondta, hogy az újság megírta, van ez a fordulat, nyilván ez te neked is nagyon ismerős, ez nyilván arra az időszakra utal vissza, amikor többnyire egyenemű volt, egyféle volt a rádió, televízió és mindenféle más ilyen, tehát a nyomtatott sajtónak is a hír információja. Voltak apró kis elhajlások, de azért nagyjából dominánsan egyféle volt, és egy kicsit az szocializálódott egy-két generációba, hogy hát ha az újság megírt, akkor az úgy van. És ma meg már nagyon ritka, hogyha háromféle sajtóvéleményt összevetünk, azok között ne legyen 180 fokos különbség. Ez abszurd, mert ugye 3x 180 az már több, mint 360, szóval a képem egy kicsit zavaros, de talán érted, hogy teljesen egymásnak ellentmondó helyzetekkel vagy jelenségekkel találkozunk. Tehát az újság megírta, az semmit nem jelent ma már, vagy hogy a tévében azt mondták, hogy...
És milyen jó volna, hogyha lenne egy olyan közszolgálati média, amely hiteles lenne, tehát hogyha abban hallanánk valamit, akkor azt mondanánk, hogy ez úgy van.
Te a tanításban is használod ezt, meg hát foglalkozol ezzel a fogalommal, és nyilván ez fontos része. Mit látsz, hogy van erre fogékonyság, vagy van erre érzékenység, vagy megmosolyogják a tanár, a professzor urat, amikor erről beszél, és aztán a saját dolgukat viszik? Szóval lehet-e hatni ezzel? Vagy vannak-e még, akiknek ez fontos?
Hát tudok 1%-ot mondani, mert az egyik órámon felvetettem azt a kérdést, hogy megteremthető-e az objektív újságírás, vagy hát én tudtam, amit erről az előbb beszéltünk, hogy a szakirodalom mit mond erről, tehát hogy nem teremthető meg, és etikailag mi az elvárás, az, hogy törekedjünk rá. Azért én ezt fölvetettem, de nem voltak a hallgatók ebben partnerek, hogy erről gondolkodjunk. Nekem az volt a szándékom az órával, hogy szedjük össze azokat a külső körülményeket, feltételeket, amivel biztosítani lehet egy újságírónak, hogy egyáltalán törekedjen az objektivitásra. Egészen elképesztően, és szerintem elszomorító ilyen szempontból, hogy 10 hallgató közül egy gondolt arra, hogy hát én azt gondolom magamról, mondta a hallgató, hogy én képes vagyok arra, hogy tisztességes legyek, és ezért olyan újságot csinálnék, ami tisztességes. A hallgatók 90%-a, ez a fajta önbizalom se volt benne, ez a pozitív önkép se, hogy ő maga képes lenne erre, hanem mindegyik nagyon úgy tűnt, mintha ilyen realista lenne, de ez nem realizmus. Mert hogyha el se kezdünk gondolkodni, aztán átmentünk az órán, mert csak nyomtam a társaságot arra, hogy építsünk fel egy olyan képzeletbeli társadalmat, ahol az újságíró jól tud működni. Hogy ezeknek mi a feltétele. Tehát föl tudunk azért építeni ma is egy ilyet, csak olyan a közélet, hogy nem is próbálkozunk erről gondolkodni, mert azt teszük természetesnek, hogy mindenki manipulál.
Az elfogadás, igen. Hát igen, ennek az egyik ilyen abszurduma, amit mostanában látok, hogy megírja egy valamelyik utcalap a teljesen nyilvánvaló hazugságot, tehát belenéz az ember, és ebből látszik, és utána a másik három média, amely komolyabbnak gondolhatná az ember, azokat átveszi, az a felelősség nincs benne, hogy ő találta ki, mert odaírja, hogy ettől a nyomtatott sajtótól vette át, és akkor ilyen módon fertőz, vagy ilyen módon terjed, de ilyen vírusként a hazugság, és hát ez az eljárás, ez a mentalitás, ez egyszerűen mindig kihoz a sodromból, most se tudok objektív lenni, pedig ilyen műsorvezetőként egy közösségi rádió egy kicsit megengedőbb, de azért kellene legyek. Mit gondolsz, te van valami esély a változtatásra, vagy mit tegyünk? Törődjünk bele, vagy ne törődjünk bele?
Szerintem már lehet pozitív jeleket látni.
No.
Az egyik pozitív az egy ilyen, hogy olyan, hogyha azt gondoljuk, hogy a szakma az meg akar tisztulni, mert úgy tud eljutni azokhoz az orvosokhoz, akiket nem dűjít föl, tehát, és hogy létezik ilyen szakma, tehát az egy spontán módon megy. Tehát gondolj vissza a szocializmusnak az időszakára, ahol egy állampárt a propaganda eszközként működtetett minden médiumot, és mégis kitermelődtek benne azok az újságírók, akik úgy tudtak érvényesülni, hogy el tudtak szakadni. Először csak a sorok között üzenni, aztán a rendszerváltás környékén már nagyon nyílt igazságkeresőként tudtak föllépni. Óriási presztízse volt a médiának, és a rendszerváltás húzó ágazataként jelent meg. Most nagyon alacsony presztízse van a médiának, de aki a médiában dolgozik és szeretné, hogy egy kicsit jobban megbecsüljék, az szükségszerűen elindul ezen a pályán fölfelé. Tehát ez a hosszú távú
reményed, igen.
A rövid távú optimizmus, amit most legutoljára láttam, itt a Magyar Televíziónak a 5-ös csatornája meghirdette, hogy kulturális téren milyen innovációkat vezet be, milyen műsorokat akar csinálni, a Medicieknek a bemutatásától kezdve a környezetvédelemre való jobb odafigyelése, és a közszolgálati értékeknek a képviselő, a közszolgálati húzó csatorna akar lenni. Na most ez azért fontos dolog, mert először mindig az értékeknek kell megjelenni, mert ameddig nem jelennek meg, addig nem tud számon kérni rajta, hogy miért nem teljesíti azt, amit ő megígért. Tehát, hogy egy Magyarországon a közszolgálati média tulajdonképpen állami média. Ha az állami média azt mondja, hogy nekem az a fontos, hogy ez és ez a párt maradjon hatalmon, mert minden más az elfogadhatatlan, akkor ott nem jelenik meg az az érték, hogy neki kiegyensúlyozottnak kell lenni, hogy pártatlannak kell lenni, hogy az objektivitásra kell törekedni, hogy kulturálisan színvonalasnak kell lenni, hogy ezek az értékek nem jelennek meg. Tehát, és itt ebben a MTV 5-ös csatornában megjelennek ezek a vállalások. Tehát ez az első pozitívum, majd utána számon kérhetjük, hogy tudták-e teljesíteni. A másik, hogyha történetileg nézzük, akkor a Magyar Rádió Kozma Miklós idején, amikor alakult, akkor szintén nem tudott politikailag semleges lenni, mert nem olyan volt a közélet, viszont kulturálisan ráérzett arra, és egyébként a BBC-t utánozta már akkor, kulturálisan ráérzett arra, hogy hogyan kell korrektnek lenni a kultúrában lévő versengő elemek között.
Mert jellemző, hogy az M5-öst említetted, mert ő is kulturális csatornának tekinti magát, tehát talán itt lehet a leginkább erre az objektivitásra.
Igen, azt gondolom, hogy
elbújtatva az objektivitást, igen, így. Milyen fura fordulat, nem? Elbújtatva az objektivitást, ezt most találtam ki, de tetszik nekem, igen. Tehát ezek tényleg mondjuk szimpatikus momentumok, és még az is erről eszembe jut, hogyha befejezted a felsorolást, hogy valójában, ha egy ilyen létrejön és realizálódik, akkor egy mintakövetésre is esetleg esélyt ad. Tehát lehet már erre hivatkozni, lehet ezt ajánlani, lehet akinek belső igénye van, az vagy egy műhely önmagával szemben azt tudja mondani, hogy ehhez képest ő mit tud hozni, ezt realitásnak látod?
Valamivel a 30-as éveknek a Bethlen korszaka, amiben a Kozma Miklós megvalósította a Magyar Rádiónak, ő volt az igazgatója korábban, meg a Magyar Távirati Irodának az igazgatója volt. Hát azért a Bethlen korszak az egy elitista politikai időszak volt, politikailag szempontból azért vigyáztak arra, hogy a plebsz az háttérbe legyen szorítva, de kulturálisan megvalósították ezeket a médiaetikai szabályokat. Ilyen szempontból lehet, hogy nem olyan kedvező most a korszak, mint a Bedlen korszak, de hogy ilyeneket láthatunk, mint itt a MTV5-nél, meg az, hogy valószínűleg kulturális területen, a művészeti területen, történettudományi területen, környezetvédelmi területen előbb nyílik ki ezekre az értékek, és előbb tudja megvalósítani egy ilyen csatorna a vállalásait, az azért az valószínűsíthető. Uh-huh.
Hát keressük a kapaszkodókat és a reményt, ezek azok közé tartozhatnak, úgyhogy a remény az nagyon fontos.
És a végén még hagyj említsük meg azt, hogy ha nincsen, nem tudja kiszolgálni a saját társadalmát közszolgálati értékekkel az állam, mert erre nem ad megfelelő független felületeket,
elfogultságot követel.
Akkor megjelenhetnek ezt pótlandó a civil szervezetek és a civil ötletek.
Sőt, esetleg a kereskedelmi szférában is megjelenhet, mert...
És a kereskedelmi szférában. Épp ma találtam egy holland...
Vásárlóerőt jelent majd az igazság, vagy a realitás.
És van innováció a világban, tehát ma találtam egy olyan holland lapot, uh-huh. amelyik korrespondent, ez a címe, vagy neve a lapnak, ahol előfizetésekkel tartják fönn magukat, de azt mondják, hogy ők nem a jó híreket gyűjtik, hanem úgy próbálnak meg elemzéseket adni a lapjukon, ez egy online felület, amelyben a problémát bemutatják, de nem állnak meg ennyiben, hanem a probléma megoldására is keresnek javaslatokat. Szemben ugyan a kereskedelmi médiával, amelyik imádja, hogyha problémák után tud halmozni, és ezek a szerkesztők itt azt gondolják, hogy aki sokat néz televíziót, az teljesen cinikussá válik. Ebben nem biztos, hogy igazuk van, de ez az ő elgondolásuk, és ehhez képest akarnak egy olyat csinálni, ami fölveti a problémát, de a probléma megoldásokat is, és hát ilyen hosszabb elemzéseket, utánajárásokat írnak, sosem csak híreket, mert azok mindig rosszak lennének. Ez is egy innováció, és ilyen szerintem számos van a világban, hát az általam kitalált és működtetett IK média felület is egy innováció.
Ezt ajánljuk a kedves hallgatóknak, nyilván ez egy kicsit elvontabban már ilyen tudományosabb aspektusból is igyekszik elemezni ezt a jelenséget, de hogy az interneten ez az IK média, ikkötőjelmedia.hu, ugye ez talán a
igen,
felületnek?
Igen, azt hiszem egyben van ikkamedia.hu, és ezt már egyébként csak oktatási célokra használom, talán ez...
De hozzáférhető az egyszerű érdeklődők.
De hozzáférhető, számára. Igen, és a hallgatóinak azt mondtam, hogy hát 100 év múlva szerintem milyen lesz a média, arra kíváncsiak-e, arra nagyon kíváncsiak voltak, és akkor mutattam, hogy annak a logikája az, hogy néz ki, uh-huh. és a mai találatom is, ez a holland médiánál is, újságnál is lehet látni, hogy egy sereg új ötlet próbálja pótolni azt, amit mindannyian érzünk a világban, hogy ilyen like kultuszban vagyunk, mindannyian erre vadászunk, hogy minél többen legyenek, minél többen dicső is figyeljenek ránk, és ez sokszor a minőség rovására megy.
Hát köszönöm szépen, és mi a helyzet a közszolgálatisággal? Ez volt ennek a néhány perces beszélgetésnek a címe, és Zsolt Péter média szociológussal beszélgettem. Köszönjük, Péter, szia!
Én köszönöm, szervusz!